Ma is szent tiszteletünkön a napi igét szeretném felolvasni az Ószövetségből, és a Jász Prófita könyvéből, annak is a 43. részéből, az első három vers a következőképpen szól. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jár, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyettet. Merünk-e élni? Lehet, hogy furcsán hangzik a kérdés, hiszen mindannyian, akik itt vagyunk, fizikailag élünk. Sokszor mégis azt gondolom, hogy nincsen bátorságunk hozzá. Kivárjuk, amíg mások döntenek helyettünk, amíg egy bizonyos helyzetbe beleszorulunk, egyértelmű, hogy mit kell tennünk, és azt mondjuk, hogy hát így hozta az élet. És közben a saját felelősségünk pedig kisebb, mert nem magunknak kell dönteni. De ez az ige, amit nagyon sokszor mondunk akár magunknak, amit akár énekünk ifjúsági énekben, vagy idézünk mások bátorítására, biztatást jelent, hogy merjünk élni, és betölteni a mi feladatunkat, megvívni a harcainkat, felvenni az életünk terheit. Ne félj, az enyém vagy. És milyen nagy szükségünk van erre a bátorításra. Hiszen az élet nem egy egyszerű vállalkozás. Augustinus mondta egyszer, hogy könnyebb egy dicső, egy hősies ügyért meghalni, mint élni. És nagy igazság van ebben. Könnyebb valamiért hősi halált halni, egy pillanat alatt tudnod odaáldozni az életet, mint minden nap felkelni, és tenni érte, és élni érte. Napról napra. És évről évre akár. Minden reggel újra felvenni annak a terhét, újra vállalni, hogy megint veszekednem kell akár miatta, hogy megint nézeteltéréseim lesznek, hogy megint küzdenem kell érte. És hogyha végig megyünk az országban, akkor mindenfelé láthatunk ilyen emlékoszlopokat, vagy emlékhelyeket, ahol akár a háborúknak a hősi halottjai fel vannak sorolva, hogy ki mindenki vesztette életét ezen a helyen, ezért az ügyért harcolva. És talán úgy, hogy nincs bárványba vésve a nevünk, talán sokszor azt érezzük, hogy elfelejtett emberek vagyunk, mégis élnünk kell, és erre bátorít bennünket az Isten. Nem hősi életre feltétlenül, hanem erre a kitartó életre, amire ő hívott el bennünket. És lehet, hogy ez azt jelenti számunkra, hogy hajnalonként újra fel kell venni, felvenni a tegnapi olajos munkásruhát, és megint menni dolgozni, hogy az embernek meglegyen az, amiről gondoskodni tud a családjáról. Lehet, hogy be kell állni ismét a taposómalomba, amiben úgy érezzük, hogy kiteszi az életünknek a nagy részt. És tegnap pont számolgattuk is, hogy egy ember ugye minimum 40 évet dolgozik, ami csak a munkahelyen, az az életéből hány napot vett el, hogy bizony szép nagy százalékát munkával töltjük. Aztán lehet, hogy amikor felvírad egy újabb nap, akkor megint vállalnunk kell azt, hogy igen, egyedül vagyunk, hogy magányosan éljük meg a hétköznapot, akár úgy, hogy özvegységben éljük. Akár lehet úgy írat számunkra egy újnak, hogy tudjuk, hogy meg kell állni az most, hogy műtét vállalunk, hogy sorolhatnánk, hogy bizony vannak nehézségek, hogy tudjuk, hogy be kell menni arra a helyre, akár az iskolába, akár a munkahelyünkre, és lehet, hogy ki kell állni a magunk igazáért, és lehet, hogy próbáltást kell egyet vállalni. De minden egyes ilyen reggelre véradni azt jelenti, hogy élni kell. És igen, néha az élet nagyon nehéz tud lenni. És sokan pont emiatt félnek is tőle. Meg összeroskodnak alatta, meg összeroppannak miatta. De megint csak nézzük meg ezt. Hogyan bíztat az Isten? Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. És sokszor gondolkodunk rajta, azt hiszem, hogy kik az Isten választottai, hogy mi vajon közéjük tartozunk-e, vajon a mi nevünket is úgymond kisorsolják-e, mint amikor az ember várja a nyerőszámokat. És én megfordítanám ezt a kérdést, vagyis pontosabban az a válasz rá, hogy azok az Isten választottai, akik választják az Istent. Mindannyian azok lehetünk. Ez az ége nem arról beszél, hogy csak némelyek, hanem arról tesz bizonyságot, hogy az Isten mindannyiunk mellett döntött. még mielőtt megszülettünk volna, és vár a mi döntésünkre. Mert nincsenek nála feltételek, lényegtelen neki, hogy milyen színű a szemünk, hogy milyen a magasságunk, akkor, hogy mi a foglalkozásunk, hogy mennyire vagyunk jó, vagy akár rossz emberek, hogyan szoktuk mondani egymásra. Nem támaszt ilyen elvárásokat, mert tudja, hogy nincs értelme elvárásokat támasztani felénk. Úgyse tudnánk megfelelni neki, úgyse tudnánk tökéletesekké válni, mint amilyen ő. Tudja jól a hibáinkat, a hiányosságainkat, és mégis azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. És az ő választásának az alapja a szeretet, és nem az érdemeinkre alapozva ez. És ez az olyan csodálatos benne, hogy mindannyiunkért meghozta az áldozatot, és mindannyiunkra igaz az, amit így, hogy drágának és becsesnek tartalak, mert szeretlek, és döntött mellettünk. És hogy így mondjam, a mi döntésünk most már csak a döntő, hogy mi döntünk-e mellette, hogy mi hallgatunk-e rá, amikor ő a nevünkön szólít bennünket. A neveden hívtalak, enyém vagy. És lehet, hogy az elsőre nem tűnik olyan nagy dolognak, hiszen, hogyha belegondolom, sokan tudják a nevünket. Főleg egy csőszméretű faluban, mindenki ismer mindenki. Vagy akár ahova gyakran járunk boltba, ott is tudják már a nevünket, tudják, hogy akár melyik kocsirendszám az, amelyik hozzánk tartozik. Meg rajta van ugye egy csomó iratunk, vagy személyi lakcímkártya, útlevél sorolhatnánk. Igen, tudják a nevünket. És miért olyan nagy dolog, hogy az Isten tudja a nevünket? És azért, mert hogyha megnézzük az Ószövetséget, akkor a név ismerete az hatalmat jelentett a másik ember felett. Azt jelentette, hogy birtokoljuk őt. És Isten nevezte az első embert Ádámnak, és kifejezte vele, hogy ember, az én teremtményem, tulajdonképpen az én tulajdonom. És aztán Ádám elnevezte a feleségét Évának, mert hogy hozzám tartozó, az én másik felem, az én feleségem. És így tovább, ahogyan a szülő is nevet választ, mikor gyermeke születik, elnevezi, és viszi tovább a vezetéknevet is, de a keresztnevet is onnan kapja, hogy igen, hozzám tartozik, döntök felőle. Sőt, az is jellemző volt az Ószövetségben, hogyha valamilyen bálvány Istent akartak cselekvésre bírni, akkor mind mormolták a nevét előtte. Hogyha sokszor elmondjuk, akkor rákényszerítjük arra, hogy majd megtegye, amit mi akarunk. Mert hogy mi tudjuk a nevét, és tudjuk őt kényszeríteni. És van egy másik oldala is ennek. Nem csak az, hogy ezzel kifejezni az Isten, hogy hozzátartozunk, hanem hogyha valakinek ismerjük a nevét, akkor azzal jó esetben szoros közösségben vagyunk. Ha nem csak azt vetjük oda a másiknak, hogy hé, te, vagy ti fiú, ilyen összefoglalóan, hanem azt mondom, hogy figyelj csak, Zsuzsa, figyelj csak, Miklós, mennyivel másnap odafigyelünk, mert a mi nevünket mondják. És az Isten így tudja, és szólongat, hogy egy csak hozzád szeretnék szólni. És a név ismerete az több egy egyszerű közösségnél. Egy olyan kapcsolatot jelent, ahol az Isten ismer bennünket. És néhány fejezettel később azt lehet olvasni Ézsaiásnál, hogy én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, és én mentelek meg. És ismerhet-e valaki az alkotónál jobban bennünket? Biztos van, aki jobban ért az ilyen dolgokhoz, hogy mondjuk szerelés. Aki már összerakott egy biciklit, vagy tud kocsit szerelni, az nyilván tudja, hogy minek hol van a hibája, még hol kell keresni, hol kell rásegíteni, mi a gyengéje akár egy autónak. A szerelőnél jobban senki nem ismeri, hogy milyen alkatrész tartozik hozzá, hogy mit kell kicserélni, hogy megfeleljen működ. Na és így van velünk az Isten is. Hogy senki más nem tud hozzánk jobb használati útmutatót adni, mint ő. Mert hogy ő tervezte meg az egészet, ami mi vagyunk. És éppen ezért, ha elkeseredünk, vagy ha kételkedünk a hitünkben, akkor nem kell magunkra erőltetni és eljátszani, hogy mi vagyunk a legszuperebb hívő. Mert az Isten tudja. Tudja jól a nehézségeinket. Tudja jól a kétségeinket. És nem kéri azt tőlünk, hogy figyelj, ne legyenek kétségeid, hogy ne legyenek indulataid, hogy néha ne félj, mert tudja, hogy emberek vagyunk és milyenek vagyunk. De azt mondja, hogy én ismerlek téged, és a neveden szólítsalak, és emlékeztetlek, hogy szabad vagy nem félni, hogy lehet másképp élned. És ne féljünk ilyen téren szembenézni magunkkal, mert az Isten is ismer bennünket, és a nevünkön szólít mindjárunkat, az övéi vagyunk. És ha mi is őt választjuk, annak meghatározó következményei lesznek az életünkben. Nézzük csak meg, mit mond. hogyha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. És mennyire csodálatos, hogy hogyan megtartja az Isten az övéit, hogy bármilyen veszedelem, hogy itt beszél két olyan hatalmas természeti erőről, ami képes országrészeket elpusztítani. Hogy emlegetjük mi is a történelem nagy árvizeit, amik tönkretették a termést, vagy akár házakat romboltak le, embereknek kellett menekülniük, vagy hogyan emlegetünk akár ilyen tűzvészeket, amikor egyik pillanatról a másikra elpusztul minden, amiért az ember dolgozott, akár a természetben, akár az otthona. Tudunk itt a faluban is, nem kell olyan messzire visszagondolni, hogy mekkora nagy hatalma van a víznek és a tűznek. És azt mondja az Isten, hogy nem borít el, nem sodor el, hogy nem éget meg a láng. És úgy eszembe jutottak az Ószövetségből Dániel és a barátai, akiket elhurcolnak Izraelből fogságba. És ott bizony nem hódolnak meg annak a hatalomnak, annak az istenségnek, ami Babilonban uralkodik. És mi a büntetésük? Akkor vágjuk be őket a tüzes kemencébe, jól felfűzik a kemencét. És aztán, amikor belenéznek az ő kínzóit a kemencébe, akkor nem csak három fiatal embert látnak ott, akik bedobtak, hanem még egy negyediket is. Mert ott van az Isten angyala, és őrzi őket. És még a hajuk sem lesz füstös, nem perzselődik meg. És olyan hihetetlen, pont a héten láttunk egy filmet, nagyon tudom ajánlani mindenkinek, egy igaz önéletrajzi film, egy olimpikonról, akik a második világháború alatt kalifogságba vittek, meg előtte még ráadásul a háború alatt lezuhant a repülőjük az óceánon, ott több mint egy hónapig hánykolódtak a barátaikkal, az volt a csoda, hogy túlélték, és kitalálja meg őket az ellenség. És jön a hadifogság több éven keresztül. És hogy az az ember, aki túlél egy kegyetlen kínzót, átkerül egy másik fogolytáborba, és ugyanahhoz kerül. Korábban áthelyezték annak a fogolytábornak a vezetőjét, mert kitüntették, mert ezredes lett, és megint találkoznak. És mégis életben marad. Mert előtte megfogadja, hogy Uram, ha én ezt túlélem, akkor neked szentelem az egész életem. És olyan megdöbbentő, hogy valóban egy igaz történet is élt a bácsi, amikor bemutatták ezt a filmet, 92 évesen. És tudott megbocsátani az ő kínzóinak. És hihetetlenül jó valóban ez a történet. Rendíthetetlen az a címe. És valóban megóv az Isten, amikor az lenne az egyértelmű, hogy itt most vége, hogy nem kell fölkelni, hogy föl kell adni, akkor azt mondja, hogy nem sodornak el a hullámok, és nem éget meg a tűz. És a legkilátástalanabb helyzetekben sem kell kétségbe esni, mert tudhatjuk, hogy bár érnek bennünket akár hitet, embert, egészséget, akár értékrendet, jövőképet, és megpróbáló nehézségek, mégis velünk van az Isten. És azt mondja, hogy én vagyok a te szabadítód, és merjünk élni, mert világosan elmondja számunkra, hogy ő szabadítást készített mindannyiunknak. És hogyha megnézzük figyelmesen ezt az igét, akkor nem azt jelenti, hogy a keresztények nem félnek. Azt jelenti ezt, hogy a keresztény ember életében nem jelenhet meg a félelem, dehogy nem. Van, amikor mi is kétségbe esünk egy-egy helyzet láttán. És ha egy Biblia órán lennénk, akkor megkérdeznénk, hogy ki az, aki még soha nem félt. Azt hiszem, hogy egyikünk se tenné fel a kezét, mert mindannyian valamitől már féltünk az életünk folyamán. És valószínűleg nem lenne köztünk olyan, aki legalább egy picit ne aggódott volna, vagy ne lettek volna kétségei valamikor. És hogy lehet, hogy még mindig félünk? Úgyhogy ez belénk van kódolva. Hogy amikor Ádám először engedetlen volt az első emberpár, akkor mindannyiunkban megjelent a félelem. Gondoljunk csak bele, engedetlenné lettek, és aztán a félte, hogy mit fog szólni az Isten. Bújjunk el előre. És igen, jellemző ez ránk. És mégis mit tesz az Isten? Ő gondot akar viselni rólunk, mert fontosak vagyunk neki, mert drágának és értékesnek tart, és ismer minket a mi hibáinkkal együtt. Drágának és becsesnek tartalak, és érted adok akár országokat is, ahogy itt írja. És pont ezért nem kell félnünk, mert ő már megfizetett értünk. És nézzük csak meg, ennek a népnek a történetét, amelyik helyzetben itt Ézsaiás megszólal, arra van szó, hogy fogságban van a nép, hogy reszegnek tulajdonképpen, hogy mi van, ha eltörlik őket a föld színéről. Elhúzolták őket a saját otthonukból, évek, akár évtizedek óta ott élnek Babilonban, mi van, ha soha nem jutnak haza? Ha belőlük semmi nem marad, ha mindenki kipusztul, hogyha minden igyekezetük ellenére nem tudnak megmaradni, és elnyomják őket egyre inkább. És egy ilyen helyzetben hangzik el ez az ige: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És hiába vagy a földön mások kezében, akár rabként, akkor is az enyém vagy, azt mondja nekik az Isten. És azt olvassuk, hogy más népeket adott helyette. Téged pedig kimentelek, mert drágának tartalak. És hogyha az Ószövetséget megnézzük, akkor az itt szereplő váltság, az egy jellemző gondolat benne, hogy többször előfordul. Az emberek akkor bemutattak áldozatot, váltságot mutattak be az ő bűneikért. Része volt ez az ő istentiszteletüknek, a kultusnak, hogy vitték a kis galambok, vitték a mindenfélét, a hónukat, meg volt szabva, hogy miért, mekkora állatot kell, meg milyennek kell lennie. Mindenki számára egyértelmű, hogy az ott most valami sumárságot csinált, mert megy szépen a galambokkal a kezében, és megy a papot. És igen, mentek kibékülni az Istennel, bemutatni a váltságot. És az Isten elfogadta ezeket az ajándékokat, és kiengesztelésnek vette. És ilyen ígéret hangzott el, hogy megmentelek, hogy kiszabadítalak. És ilyen váltságot készített számunkra az Isten. És nekünk mennyire jó, hogy már nem kell, hogy már a lelkésnek nem kell egyben hentesnek is lennie, hanem az Isten megadta azt, hogy elküldte a saját fiát azért, hogy váltságot szerezzen, örökre szólót és tökéleteset mindannyiunknak. És ezt csak el kell fogadni. És nem kell már nekünk semmit tenni, hanem elfogadni és azt mondani, hogy én hiszem, hogy engem is megmentett Jézus Krisztus, hogy értem is meghalt, hogy helyettem is, hogy miattam is. És ez a végső szabadság. És ez a végső győzelem. És ezt már megszerezte számunkra az Isten. És lehet erre tekintenünk, amikor elcsüggedünk, és bátoríthatunk bennünket, amikor kétségbe esnünk, hogy nem kell félni, mert jönnek nehézségek, akár viharok, akár tűzpróbák, de a végső ütközet már eldől. És merünk bizalommal fordulni az Istenhez, ami küzdelmeinkben, az életünkben bármelyik területén, mert megmentett bennünket, és neki legyen hála, egyedül és dicsőség, és valóban legyen igaz ránk is ez, hogy meghalljuk az ő hívását. Hiszen ő ezt mondja, hogy neveden szólítottalak, enyém van, és biztosan ez bennünket a nehézségekben, hogy én veled vagyok, ha folyókon kelsz át, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, talán nem éget, mert én vagyok Istened, a te szabadítod. Drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek téged.